továbbra is a Kávézó a világ végén hallgatjátok, ahol még mindig Farkas Viktor Mátyással, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi szakértőjével és Szendőfi Balázs természetfilmessel beszélgetek. Egy nagyon érdekes szituáció áll elő szerintem így nemzetközi tekintetben, hogy azt lehet látni, hogy mondjuk a kínaiak, akik a legdurvább szennyezők voltak, ugye abból kifolyólag pont a demokratikus rendszerük hiánya miatt meg tudják azt csinálni, olyan szintű központi rendelkezéseket tudnak hozni, amivel ezeket a folyamatokat iszonyatosan föl tudják gyorsítani. Tehát hogy egy nagyon érdekes paradox dolog, hogy azért egyrésztről nem szeretnénk, hogy így működjön a rendszer, hogy valaki fölülről megmondja, hogy mi van és kész, de másrésztről meg itt kvázi egy ilyen vészhelyzetben meg lehet, hogy el kell jussunk egy olyan pontra, ahol ezeket az egyéni érdekek fölé kell rendelni a köz érdekét, mert egyszerűen beledöglünk.
Igen, de két esélyes mindig. A demokrácia az mindig sok esélyes, illetve a végén már úgyis csak egy esélyes, mert a nép akarat kell, hogy döntsön, különben leváltják az illető vezetőt. A valódi demokráciákban az autoritárebb rendszerek, ott meg kétesélyes, tehát van olyan, hogy olyan rendelkezéseket hoznak, amiket mondasz, hogy akkor zöldítsünk esetleg, vagy látszólag, vagy mennyire valódi, ez egy külön téma, de van olyan, ahol például kirúgunk 400 klímatudóst, mint mondjuk Trump nemrég, mert hogy ez egy hülyeség, mert a klímaváltozás nincs, és akkor ez így egy ilyen egy darab óvodáson áll, vagy bukik, a mindenkori uralkodón, vagy a mindenkori vezetőn, hogy milyen rendelkezéseket fog hozni, és nincsen semmilyen kontroll rajta, úgyhogy nem tartom azért ezt annyira jónak.
Hát igen, meg nem csak az, hogy nem csak, mert a Trump esetében egy tényleg hozzá nem értés, de lehet akár ez egy teljesen jó szándék, hogy valaki azt gondolja, hogy ez lesz a legjobb döntés, de végül aztán mégsem az lesz a legjobb döntés, tehát a demokrácia egy diverzebb rendszer, ahol több lehetőséget tudnak vázolni. Tudjuk, hogy hány olyan rendelkezés született íróasztal mögül, ami valószínűleg jó szándékból táplálkozott, csak egyszerűen nem volt működőképes.
Hát ha egy kicsit elkalandozhatunk ebbe az irányba, akkor ugye mindig ez a dilemma van, hogy melyik a jobb, vagy melyik a hatékonyabb vezetés egy társadalomnak, a demokratikus, vagy pedig az autoriter. Én meg erre azt szoktam mondani, hogy ha úgy, az lenne talán a legjobb, ha úgy vezetnénk egy országot, mint ahogy mondjuk egy oktatási intézményt, hogy nyilván a rektort demokratikusan választják ott is, de nem lehet az első éves gólyából a rektor. Tehát a kompetencia döntse el azt, hogy ki fog dönteni bizonyos kérdésekben, vagy milyen rendelkezések születnek.
Igen. Hát ez ugye ez most már
messze vagyunk tőle.
Igen, messze vagyunk tőle, mert ugye a komplexitás ennek a problémáknak, tehát ezt mint két éve csinálom ezt a műsort, gyakorlatilag bármilyen témába bele nyúltunk, amire azt gondolná a laikus, vagy kívülről azt gondolná, hogy hát ez miért nem így van, és ez milyen egyszerű, mindig kiderül, hogy azért ez egy sokkal összetettebb dolog, amit nem lehet ilyen könnyen megoldani, de ennek ellenére most itt, hogy visszakanyarodjunk a vízügyre, itt azért van egy viszonylag jól felépíthető elgondolás, hogy mit és hogyan kellene csinálni. Ha jól tudom, a WWF is ezt nagyon erősen képviseli, tehát hogy mi szerintetek mi lenne az út, merre felé kellene menni?
Én még egy dolgot mielőtt, tehát alapvetően szerintünk, amerre menni kellene, az irány, amit felvázoltam, tehát megtalálni azt a tájhasználatot, ami összeegyeztethető az időszakos vízborítással. És valahogy...
Bocsánat, hogy letisztázok, hogy akkor ez azt jelenti, hogy akkor lennének erre delegált területeink, amik árterületek, tehát ha jön a nagy ár, hát ugye ezt látjuk, hogy ugye az van, hogy valószínűleg nem a csapadék mennyiség fog csökkenni, hanem az eloszlás lesz darabosabb, tehát hogy valamikor nagy szárazság, majd a lezúduló óriási nagy esők, tehát ebből a szempontból is tök jó lenne, ha lennének olyan területek, ahová ezeket a nagy plusz vizeket akkor ki lehetne engedni, és hagyni, hogy ez mondjuk beszivárogjon a talajba.
Így van. És hogy ezeket hogy találjuk meg, ugye ez a bonyolult kérdés, erre van számos javaslat, ugye az egyik óriási lehetőség az agrártámogatási rendszerben rejlik, ezt lehetne úgy alakítani, hogy ösztönözze a gazdálkodókat arra, hogy a saját területükön megtartsák a vizet. Ez is egy nagyon komplex kérdéskör. Lehetne külön támogatást adni gyepesítésre és erdősítésre ezeken a területeken. Tehát értem, hogy most ott szántóföld van, de plusz támogatást kapna a gazda, hogyha ezt a szántógyep konverziót vagy szántóerdő konverziót megcsinálna. Ugye mind a kettő terület használata sokkal jobban összeegyeztethető a vízborítással. És van még számos egyéb megoldás is. Én például nem riadnék vissza a kisajátítástól sem, tehát hogy én azt gondolom, hogy ezeknek a vízvisszatartó helyeknek, ökoszisztémáknak tulajdonképpen egyenértékű szerepük van a kritikus infrastruktúrával. Tehát hogyha mondhatom, hogy egy árvízvédelmi törtés mondjuk kritikus infrastruktúra, akkor egy árapasztó tározó is lehet kritikus infrastruktúra, és én nem akarom egyik gazdának sem elvenni a földjét, de én például lehet, hogyha állam lennék, akkor azt mondanám, hogy ezt a területet kisajátítom, megcsinálom ilyen kötelező érvénnyel a szántógyep konverziót, és utána a elővásárlás, és utána árverésre bocsátom, és vissza lehet vásárolni, és mondjuk nagy kedvezménnyel adnám vissza azoknak a gazdálkodóknak, akik korábban ott gazdálkodtak. De hogy egyszerűen, ha van egy földrajzilag koherens terület, ami mondjuk egy ártéri öblözet, és oda ki lehet, és ki kell vezetni a vizet, hogyha el akarjuk kerülni ezt a kiszáradást, akkor én azt gondolom, hogy nem lehet, sajnos nem lehet önkéntes alapra helyezni azt, hogy most valaki szeretné-e, vagy nem szeretné. Mert ha lesz egy tulajdonos, aki önkéntes alapon nem szeretné, akkor az egész dolog bukik. És ha egy autópályánál meg lehet ezt csinálni, hogy bocsánat, hogy csak ott tud menni az autópálya, mert hogyha most kikerül önmerül nem szeretné, akkor sokkal drágább lesz. A klímaalkalmazkodás is sokkal drágább lesz, hogyha ki kell kerülgetni egy-egy tulajdonost itt-ott.
Nyilván ezt úgy gondoljátok, hogy tehát kártalanítva lenne a tulajdonos, nem az van, hogy elkobozzuk, hanem akkor ez a terület fölvásárlásra kerül, hát ahogy az autópályák esetében is
történik. Így van, és ez tényleg nagyon rossz, mert hogy így is lehet, hogy valakinek az érdeke csorbul, mert annak ellenére, hogy mondjuk nagyon bőséges kompenzációt kap ő, annak ellenére se akarná amúgy, hogy az a terület megváltozzon, az a terület használat, de hogy tehát valamit muszáj lépni. Egyébként megjegyzem, hogy ez az én álláspontom, és ezzel viszonylag radikálisabbnak számítok a szakemberek körében.
Mi az, ami nem számít olyan nagyon radikálisnak? Tehát akkor oké,
az önkéntességre alapuló.
Aha.
Tehát például felajánlok, mondjuk kijelölünk egy ilyen elönthető területet, mondjuk a beregi tározó, ugye sok ilyen árapasztó tározó épült a Tisza mentén, és azt mondom a gazdálkodóknak, hogy egy nagyon magas többlettámogatást kapnak, hogyha önkéntesen vállalják, hogy oda vizet ki lehet vezetni, és elöntjük a területüket. És akkor reménykedünk, hogy minél többen belépnek, akik belépnek, azoknak a területét elöntjük, aki nem lép be, ott meg valamilyen vízkormányzással, töltések építésével, csak megint infrastruktúra építést igényel, megoldjuk, hogy akkor az ő területét ne öntse el. És persze ez, hogy mondjam, ez a kompenzáció, amit fizetni kell a terület tulajdonosoknak ilyenkor, ez sok pénzbe kerül, de itt szeretném behozni tehát ugye onnan nyitottam a gondolatmenet, hogy alapvetően kétféle megoldási keretrendszerben lehet gondolkozni. Az egyik az ez, hogy el kell mozdulni a mostani státuskvótól. A másik pedig a mostani keretrendszeren belüli értelmezés. És ugye erről szeretnék egy néhány gondolatot beszélni, hogy van ebben az értelmezési keretrendszerben is megoldás. Ugye ez például az öntözés fejlesztés és a vízpótlás. És amiről a film részletesebben is szól, ez a homokhátsági terület, ugye erre is készült egy ilyen vízpótlási terv. Ez a vízügyi ágazatnak a jelenlegi megoldási koncepciója. Ugye ők kénytelenek a mostani keretrendszerben gondolkodni, tehát ők nem lobbiznak jogszabályváltozásért, nem azt mondják, hogy meg kéne változtatni ezt vagy azt, hanem nekik van egy feladatkörük, van egy eszköztáruk, és azon belül gondolkodnak. Na most kidolgoztak egy vízpótlási rendszert a homokhátságra, ami több mint egy éve jött ki egy kormányrendelet, amiben szerepelnek ezek a fejlesztési pontok, hogy mire van szükség. 8 fejlesztési ütemben 1438 milliárd forintot terveznek elkölteni arra, hogy a homokhátságra vizet juttassanak. Ez a megoldási koncepció, hogy abból állna, hogy csatornákon pumpálják föl a vizet, néha a föld felett futnak ezek a csatornák, néha a föld alatt, és ez az 1438 milliárd forint elég arra, hogy kiépüljön ez az infrastruktúra, és följusson a víz. Ugye nem kell semmilyen gazdával egyeztetni, vagy hát mint egy autópályánál lehet, hogy néha a csatorna nyomvonalát ki kell sajátítani, de alapvetően nagy területek elöntésére nem kell földet szerezni. És hát ezzel alapvetően az a gond, hogy ez egy rettentő drága megoldás. Ugye ez nem egy közgazdasági elemzés, amit most mondani fogok, hanem csak a nagyságrend érzékeltetése véget mondom, hogy 1438 milliárd forintból körülbelül az összes bácskai szántóföldet meg lehetne vásárolni majdnem kétszer. Most Bácska az nagyjából akkora, mint a homokhátság, egy picit kisebb, tehát ez bődületes pénz. és nem látni ugye még ennek a rendszernek az üzemeltetési költségeit, nem látni ennek a rendszernek a teljes képítésének a költségeit, hiszen ez a pénz csak a főművekre vonatkozik, tehát hogy lehet
tudjuk,
mostani...
hogy általában azért, amikor megy egy ilyen folyamat, azért ezek jelentősen szoktak növekedni ezek a költségek.
Igen. És ezt csak arra akartam példának hozni, hogy lehet ugye a mostani keretrendszerben is gondolkodni, csak bődületesen drága, és egyáltalán nem látszik, hogy erre honnan volna forrás.
Miközben meg egyébként egy csomó olyan földterület van, ahol igazából földművelési szempontból nem igazán értékes már az a terület. Tehát nem jó minőségű a föld, tehát egy nem jól telem rajta bármi, tehát igazából csak azért lehet rajta bármi termelni, mert agyon van műtrágyázva, öntözve, stb. Tehát, hogy ebbe is lehetne mérlegelni, hogy azok a területek, amiket csak iszonyatosan nagy erővel lehet termésre bírni, azokat érdemes-e, vagy pedig azt mondanánk, hogy akkor használjuk föl erre. Tehát ez is valószínűleg gazdaságosabb lenne, mint erőltetni azt, ami nem megy.
Én folytatólagosan annyit hozzátennék ez az 1430, mennyi? 1438 milliárd forinthoz, hogy oké, kiépít egy rendszert, amivel lehet, hogy megoldja a homokhátság vízpótlását, de ez egy darab új vízes élőhelyet sem fog eredményezni. Mert ez egy hogy mondjam, egy ilyen robotikus rendszer, föld alatt vezetett csatornák, beton, tározók esetleg, de hogy ebben nincsen szó arról, hogy mondjuk itt akkor vizes élőhelyek jönnek létre, még olyan szinten sem, mint mondjuk a, mit tudom én, a Tiszató esetében, ami így véletlenül lett egy vizes élőhely, nem ez volt a cél a létrehozásával. Most itt a mérnöki megtervezettséget próbálom szembeállítani azzal, ami a másik, az eredeti, vagy az elsőként felvázolt módszerrel, hogy ha viszont vannak mélyfekvésű területek, öblözetek elöntve, akkor azok időszakos vízesélőhelyként is funkcionálnak, tehát nem csak a társadalom és a gazdaság jár jól velük, hanem az élővilág is. És mivel a biodiverzitás csökkenés az a tudomány jelenlegi állása szerint még a klímaváltozásnál is nagyobb probléma. Nyilván ezek összefüggenek, és ez mind a kettő összetett, és vannak kapcsolódási pontjaik, de ezért ezt is jó lenne figyelembe venni, csak hogy ez még kevésbé mozgatja a döntéshozóknak az agyát, mint a klímaváltozás, mert abból is nagy rész csak az érdekli őket, meg az a legtöbb embert sajnos, ami minket is érint a termelésünket, meg a mi vízünket és a többit.
Miközben egyébként a biodiverzitás is ugyanannyira érinti, csak ez nehezebb, még kevésbé közvetlen, tehát hogy az, ja, hát most az, hogy most akkor nem tudom, van egy pár béka, meg nem lesz legalább annyi szúnyog, meg stb., az úgy elsőre nem tűnik bármilyen szinten, nem tűnik úgy, mint a bármilyen szinten hatással lenne az életünkre, miközben ugye ez egy annyira komplex rendszer, amiben minden összefügg, hogy de ezen múlik. Közben egy kicsit azért sírunk, hogy jaj, de kár, nincsen már fecskék, de hát, hogy ezek mind összefüggenek.
Igen, ezért is mondtam, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint nagyobb probléma, ez nem azt jelenti, hogy a Földnek nagyobb, hanem hogy nekünk nagyobb.
Igen.
Hogy mi rosszabbul járunk vele, még akár, mint a klímaváltozással is. Persze a kettő egyszerre jön, tehát nem nagyon tudunk választani, hogy melyiket akarjuk, mind a kettő érkezik, meg aztán a többi is. De igen, tehát hogyha csökken most olyan hallgatók vagy olyan nézők kedvéért, akik ezt így nem tudják elsőre beazonosítani, hogyha csökken a fajszám, az élőlények fajszáma körülöttünk, akkor a bioszféra úgymond annál sebezhetőbb egy csomó minden járványos betegségekkel, meg egy csomó minden olyan körülménnyel szemben, amik akár aztán mi ránk is lecsapnak.